A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek! Így fennállva a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 214-es számú dicséretünknek az első 6 versét, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 18. részéből, az első 8 versből.
Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Ezt mondta, volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sem sokra becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában, én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, de mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem. Majd így szólt az Úr, halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért? Vajon megváratja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindazáltal, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy újra nyitogatod a mi szívünket, hogy itt lehetünk és hallhatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy ígéreted szerint te is jelen vagy itt most közöttünk, és tanítasz bennünket. Kérünk téged, hogy bocsáss meg, amikor nem jól kérünk tőled, amikor nem helyesek a mi imádságaink, amikor megrestülünk és ellankadunk. Köszönjük neked, hogy most ezekre figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy milyen a helyes imádság, és köszönjük, hogy adod nekünk a te erődet, hogy kitartóak legyünk, hogy amit szeretnénk neked elmondani, azt bátran kérjük tőled, és helyesen kérjük tőled. Köszönjük, hogy újra tanítasz imádkozni, kérjük, hogy áld meg az ige hirdetőjét, és nyisd meg a mi szívünket, fülünket, ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói és továbbadói is a te igédnek. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 91. részéből hirdetem nektek a 14. vers első felével. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Amen. Az ige hirdetésére készülve rosszul van kiírva a táblára, 168. dicséret, 4. versét énekeljük. Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján Szent Lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, üzenetét, írva található a felolvasott helyen Lukács evangéliumának 18. részében, az első 8 versben, és ezt a példázatot foglalom össze az első verssel. Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Amen. Kedves testvérek, most ezen a vasárnapon is tovább tanulmányozzuk Jézus tanítását az imádságról. Idáig szó volt már a belső szobában elmondott nem képmutató imáról, a célra törő rövid könyörgésről, aztán mintaképpen ott állt előttünk a mi atyánk, az úrimádsága, majd Jézus példázatai következtek az alkalmatlankodó barátról és a jó adományokat osztogató apáról, azaz az imádkozó emberről és az könyörgést meghallgató Istenről. Most a kitartó imádságról tanulunk. Először szeretném elmondani ennek a példázatnak a célját, aztán látni fogunk egy ellentétes párhuzamot. Majd következik a példázat értelme, közvetlen módon, és utána pedig a magyarázat. Lássuk tehát először a példázat célját. Rögtön itt áll az első versben, mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Jézus példázataiban sokszor csak később értjük meg a lényeget, de itt már az első versből nyilvánvaló, hogy imádkozni kell, méghozzá kitartóan, nem meglankadva, nem szabad belefáradni, nem szabad abbahagyni az imádságot, nem szabad elhanyagolni a könyörgést. Korábban viszont azt láttuk, hiszen erről már szó volt, hogy ne legyünk bőbeszédűek, mint a pogányok. És arról is beszéltünk már, hogy nem Istennek van szüksége az imádságunkra, hanem nekünk. És ez a két tény változatlanul igaz. Igaz annak ellenére, hogy most éppen a kitartó imádságról olvasunk. Ez az ige szakasz ugyanis nem mond ellent a korábban hallottaknak, csak másképpen fogalmazva kiegészíti azokat. Hiszen itt nem bőbeszédű imádságról van szó, hanem kitartó imádságról, és a kettő nem ugyanaz. És sehol nem mondja az ige azt ebben a szakaszban sem, hogy Istennek lenne szüksége a mi imádságainkra. Az egész ige szakaszból megint azt látjuk, hogy nekünk van szükségünk. Tehát a példázat célja az, hogy imádkozzunk kitartóan, meg nem lankadva. De abban a példabeszédben, amelyet Jézus ellenézve elmond, egy ellentétes párhuzamot látunk, és éppen ezért jól kell értenünk a példázatot. Ezt mondta, volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sem sokra becsülte. Bár ez a hamis bíró bizonyos értelemben Istent példázza, de ellentétes párhuzamban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az ítélő Isten hamis és könyörtelen lenne, hogy ne törődne az emberekkel, sőt, lebecsülni az embereket. Nagyon-nagyon félreértené a példázatot, hogyha valaki erre a következtetésre jutna. Sőt, Teljesen nevetséges lenne azt gondolni, hogy Isten ne félné Istent, hiszen ha egy az egybe behelyettesítenénk a példázatban az egyes szereplőket, akkor talán még erre a következtetésre is jutnánk. Ez az ellentétes párhuzam csak arra való, hogy annál inkább kiemelje Isten igazságát és ima meghallgató kegyelmét. Ugyanis ha egy hamis bíró is hajlandó igazságot szolgáltatni, akkor mennyivel inkább igazságot szolgáltat maga Isten. Az elmúlt vasárnapokon már szó volt a hamis istenképekről. Hogy sok emberben hamis istenkép él, és éppen ezért sem az imádságában, sem a hitéletében nem tud Isten akarata szerint eljárni. Sőt, nem csak hitetlen embereknél láthatunk hamis istenképet, hanem sajnos még hívő embereknek is gyakran teljesen hibás kép alakul ki Istenről. Olyan sok hívő ember is van, aki valamilyen nyomorúság hatására megbicsaklik a hitben, és elkezd gondolkozni, úgy gondolkozni Istenről, mintha Isten irigy lenne, mintha igazságtalan lenne. Sőt, mintha más lenne az Ószövetség Istene, mint az Új Szövetség Istene. Olyan sok ferde kép tud bennünk kialakulni. Néha már mondtam erre példákat. Amikor nekiindulunk a reggelnek, és valami miatt elmarad a reggeli igeolvasás, és este leülünk, és végig gondoljuk a napunkat, és azt mondjuk, hogy hát ez a napunk nem sikerült, mert reggel nem olvastunk igét, akkor ebben egy hamis istenkép áll előttünk. Sehol nem olvassuk a Bibliában azt, hogy kizárólag reggel lehetne Bibliát olvasni. És nem olvasunk sehol arról az igében, hogyha reggel nem olvasunk, akkor Isten a fejünkre koppint, és az egész napunkat tönkre fogja tenni. Ez egy hamis istenkép. Nagyon vigyázzunk erre. Általában a hamis istenképek úgy alakulnak ki, hogy magunkból és az elvárásainkból indulunk ki, és Jézus szavaival élve tévejgünk, mivel nem ismerjük sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tehát nagyon vigyázzunk, értsük jól, itt egy ellentétes párhuzamról van szó. Isten nem olyan, mint a hamis bíró, annak ellenére, hogy ebben az igében a hamis bíró valamilyen szinten Istent példázza. Csak ellentétes párhuzamban. Lássuk tehát most a példázat értelmét. A szövegből nyilvánvaló, hogy az özvegyasszonyt valami igazságtalanság érhette. Bár nem írja le az ige, hogy mi, vagy hogy mi történhetett vele, de egész nyilvánvaló, hogy valami igazságtalanság történt vele. Az Ószövetség is arról beszél, hogy az özvegyek, az árvák és a jövevények jogait lábbal tiporni a legsúlyosabb bűnök közé tartozik, hiszen ők voltak a legelesettebb, leginkább kiszolgáltatott állapotban, akik nem tudták magukat megvédeni. Az özvegyek, az árvák, a jövevények. Az ószövetségi proféták gyakran éppen azért ostorozzák a nép előjáróit, sőt magát a népet, hogy nem bánnak emberséges módon az özvegyekkel, az árvákkal és a jövevényekkel. Ez a példázatbeli özvegyasszony a városban tevékenykedő bíróhoz fordult, hogy szolgáltasson neki igazságot. És bár a bíró istentelen és embertelen is volt, ugye ő saját maga mondja, hogy bár Isten nem félem, és az emberek személyét nem becsülöm, tehát istentelen és embertelen volt, addig járt az özvegy asszony a nyakára, amíg el nem nyerte az igaz ítéletet. Hiszen ez az özvegy a kitartásával, a meg nem lankadásával nyerte el azt, amit szeretett volna, hogy szolgáltasson neki igazságot a bíró. Hát mennyivel inkább törődik velünk a mi mennyei édesatyánk? Ha ez a hamis bíró tudott igazságot szolgáltatni, hát mennyivel inkább igazságot szolgáltat, mennyivel inkább törődik velünk a mi mennyei édesatyánk? És itt el is érkeztünk a magyarázathoz. Isten is igazságot szolgáltat, mégpedig, ahogyan az igében olvassuk, hamar, gyorsan az ő választottainak, ha kiáltanak hozzá, így olvassuk az igében, éjjel és nappal. De ismét azt mondom, hogy ezt a felszólítást jól kell érteni. Jól kell érteni, mert ha Isten választottai éjjel és nappal kiáltanak segítségért az Úrhoz, Isten nem változtatja meg a véleményét. Nem az ő ítéletét befolyásolja a kitartó és nem bőbeszédű imádságunk, hanem mi változunk. Megint erre szeretném a hangsúlyt helyezni. Nem Isten változik, mi változunk. Hiszen az imádságra nekünk van szükségünk. Néha úgy tűnik, hogy Isten megvárakoztat bennünket, de nem azért, hogy bosszantson, nem azért, hogy kiszúrjon velünk, nem azért, hogy megalázzon, hanem hogy a várakoztatás által bennünk valamit kialakítson, létrehozzon, megváltoztasson. Tehát nem ő változik meg, hanem mi változunk azzal, hogyha nem kapunk meg rögtön valamit, és hogyha Isten várakoztat bennünket. Hiszen minél kitartóbban imádkozunk, annál inkább elismerjük, hogy egyedül ő tudja megadni azt, amit kérünk, hogy egyedül ő tudja, mi a jó és hasznos nekünk, és egyedül ő tudja, hogy mitől akar bennünket megvédeni. Minél kitartóbban imádkozunk, annál inkább átérezzük, hogy egyedül ő rá vagyunk rászorulva. Semmi és senki másra. Hogy senki más nem segíthet. Hogy a legteljesebb mértékben tőle függünk. Ezek a gondolatok, ezek a megfontolások, érzések nem egy pillanat alatt alakulnak ki bennünk. Isten alakítja ki bennünk többek között a kitartó imádság által. Mert amikor imádkozunk, mindig elismerjük, hogy mi vagyunk a kicsik, és ő a nagy. Hogy mi vagyunk a segítségre szorulók, és ő az, aki segítséget tud adni. Mi változunk az imádság által, és nem ő. Egyre kisebbnek látjuk magunkat, és egyre nagyobbnak az Urat. És amikor már kiformálta bennünk az alázatot, a hitet, a bizalmat, a reményt, megadja, amit kérünk, ha jót kérünk. Miért ne adná meg? Csak azért várakoztat, mert bennünk valamit ki akar formálni. Bocsánat, egyetlen egy példát hadd mondjak. 12 évig imádkoztunk harmadik gyermekért. Hát Isten nem adhatta volna meg 3 év múlva. De bennünk akart kiformálni valamit. Bennünk akart leépíteni, és ugyanakkor felépíteni valamit. Nem ő változik, mi változunk. A kitartó imádság erre való. Nem arról, hogy őt befolyásoljuk, hogy megváltoztassuk a véleményét, hogy meggyőződése ellenére is, na jó van, engedek nektek. Nem erről van szó. Mi változunk. Gyakran még a kéréseink is megváltoznak, hogyha hosszú időn keresztül könyörgünk. Mert előbb-utóbb Isten belénk ülteti azt a felismerést, hogy nem jót kértünk, vagy nem jól kértük. És változik a gondolkozásunk, és lehet, hogy 2 év múlva már másképpen fogjuk kérni, vagy 2 év múlva már mást fogunk kérni, mert Isten ezáltal a kitartó imádság által is munkálkodott bennünk. Ez a példázat eleve feltételezi azt, hogy jót kérünk Istentől, hiszen az özvegyasszony a maga igazát kereste az őt elnyomóval, eltipróval szemben. Mi is kereshetjük az Úr Jézusban megjelent, és kereszthalála, feltámadása által nekünk tulajdonított igazságot megnyomorítónkkal, a sátánnal szemben. Mert ez az özvegyasszony azt kérte a bírótól, hogy szolgáltasson neki igazságot. És Isten választottainak az igazsága nem valami tény, vagy valami dolog. Az Isten választottainak az igazsága maga az Úr Jézus Krisztus, aki kereszthalálával és feltámadásával szerezte meg számunkra a megigazulást. És ezt kérhetjük az Úrtól, hogy ellenségünkkel szemben adjon nekünk igazat. És ki a mi ellenségünk? Hát a sátán. És vele szemben nekünk igazat ad. Nem önmagunkért, hanem egyszülött fiáért. Mert jogtalanul vádol bennünket a sátán. Mert ha Jézus vére megmosott bennünket, akkor tiszták és fehérek vagyunk az Úr színe előtt. És könyöröghetünk, hogy Isten Jézus az ő egyszülött fiának az igazságát tulajdonítsa nekünk, ellenfelünkkel szemben is. És így élhetjük egész életünket. Abban az alázatban, hogy mindent Isten jobban tud, ő az, aki bármi jót meg tud adni nekünk. És ha megvárakoztat, akkor nem mérgesek legyünk rá, hanem hálásak legyünk, mert valamit ki akar bennünk formálni. És talán így érthető ez az utolsó mondat. Mindazáltal, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Igen, mert hogyha azt mondom, hogy a kitartó imádság által formál bennünket Isten, és a kitartó imádság is hozzá segít bennünket ahhoz, hogy igaz hittel forduljunk hozzá. Ha nincs kitartó imádság a földön, akkor vajon kiformálja-e bennünk Isten azt a hitet, amiről itt beszél? Az emberfia, amikor eljön, vajon talál-e hitet a földön? Vajon van-e még kitartó imádság? Nem bőbeszédű, nem Istent megváltoztatni akaró imádság, hanem valóban olyan imádság, amely hitből fakad, Jézus Krisztus váltságáldozatából fakad, és amely kedves lehet az Úrnak. Adja Isten, hogy így imádkozzunk előtte. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a 240. dicséret első 3 versét. A 240. dicséret első verse így kezdődik: az én 2 szemeim, ti az Úrra nézzetek. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy tudsz minden kérésünkről, minden imádságunkat meghallgatod, még akkor is, hogyha nem teljesíted, vagy nem azonnal teljesíted, hanem várakoztatsz. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a várakozásban, ebben a kitartó imádságban is formálsz bennünket, hogy hitünk tisztuljon, hogy a beléd vetett bizalmunk erősödjék. Urunk, munkálkodj a mi szívünkben. Hadd könyörögjünk betegekért, műtét előtt állókért, kórházban fekvőkért, és hadd könyörögjünk azért a családért is, amely az elmúlt héten állt meg ravatal mellett. Urunk, olyan sokszor imádkozunk olyan dolgokért, amelyeket nem teljesítesz, vagy nem úgy teljesítesz, ahogy kérjük. Értsük meg, hogy úgy jó, ahogyan te adod, még akkor is, hogyha az fájdalmas nekünk. Mert ezáltal is valamit el akarsz érni bennünk, valamilyen célból, és nem csupán okból foglalkozol velünk. Így hadd könyörögjünk gyülekezetünkért, hogy be tudjuk tölteni hivatásunkat, mind egyénileg, mind közösségileg. Urunk, hadd lássák meg a kívülállók, hogy szeretjük egymást és szeretünk téged, és ezáltal hadd tegyünk bizonyságot a te szeretetedről. Nem csak szóban, hanem tettben, és nem csak tettben, hanem szóban is, hogy a kettő együtt rólad tegyen bizonyságot. És kérünk, hogy ezt a te végére mehetetlen szeretetedet, amelyet megbizonyítottál számunkra egyszülött fiat kereszthalálában és feltámadásában, hadd tudjuk továbbadni, tovább hirdetni, elmondani, és hadd jusson el minél többekhez, itt Újpesten, Budapesten, Magyarországon, hazánkban, és az egész világon. Hívd el a te választottaidat, és hallgasd meg az ő könyörgésüket. És hallgasd meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Hadd forduljunk tiszta szívvel és hittel feléd. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavaival, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét.